A látványosnak tűnő kínai gazdasági terjeszkedés ellenére továbbra is az Európai Unió Afrika legjelentősebb partnere. A Migrációkutató Intézet igazgatója azt mondta, hogy bár az Egyesült Államok vezetése Kína térnyerése mellett a Moszkvából vezényelt akciókat is aggódva figyeli, de azok nem igazán sikeresek, és Oroszország nem volt képes komoly pozícióba kerülni Afrikában. Marsai Viktorral Lakatos László beszélgetett.
Szóval az elmúlt évek kihívásai után az amúgy is meglévő ellátási problémák, aztán a COVID-19 járvány miatti sok, és hát most a háború és az ezt követő élelmiszerhiány, gondolom, hogy nagyon komoly problémát jelent Afrikában. Kimondhatjuk, hogy éhínség fenyeget, vagy ez azért túl durva kifejezés, és árnyalni kell?
Nem, kimondhatjuk, sőt, ugye azt is mondhatjuk, hogy éhínség az már van a kontinensen, bár ugye ezt nem nagyon szeretik bevallani sem a helyi szereplők, sem a nemzetközi szervezetek, de ugye például Szomáliában már több száz halálesetet jelentettek az alultápláltsághoz kapcsolódóan. És hát itt valóban azt látjuk, hogy 10 millió számokról beszélünk azok kapcsán, akik vagy már konkrétan nem jutnak hozzá megfelelő mennyiségű táplálékhoz, vagy az éhínség szélén állnak a kontinens különböző pontjain.
És akkor ebbe a háború mennyire látszik? Tehát ez nagy részt annak köszönhető, hogy sem napraforgó, sem búza, sem kukorica nem tud megfelelő mennyiségben érkezni a kontinensre, vagy ennél azért mélyebb a probléma?
Ugye itt az egyik elemzésében is, ugye a Migrációkutató Intézetnek ugye egy tökéletes viharról beszéltünk. Ugye mindenki az ukrán konfliktusra motogat, de ugye a valóság ugye az, hogy mind az energiárak, mind az élelmiszerárak növekedése az már beindult az elmúlt hónapokban, sőt években. Ráadásul Afrikának mind a nyugati, mind a keleti részét elég komoly aszályok sújtották az elmúlt években, aminek a hatására már jelentősen nőttek az élelmiszerárak. Igazából az ukrajnai háború az utolsó csepp, bár kétségtelenül egy nagyon nagy csepp volt ebben a pohárban.
És itt elsősorban az árak jelentik a legnagyobb problémát?
Igen, ugye itt mindenki ugye erre a beragadt 20 millió tonnányi ukrán gabonára mutogat, de azért azt érdemes szem előtt tartani, hogy a világi élelmezés az nagyjából 30-40%-kal teljesíti túl az igényeket, és ez elsősorban egy elosztási probléma, ami az élelmiszerár növekedésben testesült meg. Nyilván itt egyik napról a másikra nem lehet ezeket a készleteket pótolni, de azért itt most eltelt 4 hónap, és azt látjuk, hogy azok a szereplők, mint például Egyiptom, ahol vannak tartalékok a rendszerben, pénzügyi tartalékok, ők képesek voltak alternatív forrásokat találni, gabonára vagy akár sütőolajra, míg Szomália, vagy Dél-Szudán, vagy Burkina Faso, nincsenek erre tartalékok, ők ezzel nem tudtak megbírkozni.
Hogy itt az elmúlt években úgy tűnt, hogy Kína, illetve Oroszország is, hát mintha kiszorítaná a nyugati államokat, az Európai Uniót akár, vagy annak tagállamait, illetve az Egyesült Államokat Afrikából. Ez minek köszönhető? Van ennek köze, bármi köze a jelenlegi állapothoz is?
Igen, ugye valóban percepcionálisan az látszik, hogy az érződik Európában, hogy hát Kína letarolja Afrikát, és hogy Oroszország is nagyon nyomul a kontinensen, de ez nagyon fontos, hogy ez egy percepciós dolog, hogyha megnézzük a számokat, és hogy például ki a kontinens főkereskedelmi partner, ez még mindig az Európai Unió. Vagy ha megnézzük ugye az orosz kereskedelem mértékét, hát Afrikával ugye Moszkva a top 15 szereplőbe sem fér bele. Itt elkülöníteném egymástól a kettő évén, Kína egy szisztematikus építkezést folytat, de még mindig az, hogy ki tudná szorítani egy az egyben a nyugati szereplőket, ez túl erős állítás. Több olyan szektor is van, ahol egyértelműen a nyugatiak dominálnak, még az infrastruktúrában is. Oroszország esetében pedig jóval kisebb képességekről beszélünk, és azt látjuk, hogy Moszkva olyan területeken tudja megvetni a lábát, ahol, ahogy mondjam, a nyugati réseket hagy. Egyrészt nagyon problémás, már-már bukott államokban, mint a Közép-Afrikai Köztársaság, vagy éppen Líbia, és hogyha megnézzük, hogy milyen összegeket áldoz itt Oroszország, akkor ezek nincsenek paritásban a nyugati befektetésekkel. Elég jól látszik Moszkva részéről az elmúlt 3-4 év stratégiájában, hogy alapvetően zavarkeltésre törekszik a kontinensen, hogy aláássa, ahol lehet a nyugati érdekeket, de például gazdasági pozícióban nem képes versenyezni ezekkel a szereplőkkel.
Tényleg csak a zavarkeltés, tehát hosszú távú céljai sem lehetnek, vagy nem látszanak Moszkvának?
Nézd, itt szerintem a realitásokat és a moszkvai vágyakat érdemes külön kezelni. Az ukrán válság ellenére is azt látjuk, hogy ami most Oroszország globális szerepét vagy globális fontosságát mutatja, azért ez messze elmarad. Akár az Egyesült Államok, akár Kínához képest is, és azok a pénzügyi tőkék is, amiket Oroszország meg tud mozgatni annak érdekében, hogy befektetéseket eszközöljön a kontinensen, ezek messze elmaradnak a nyugatiaktól, és ezért kell nagyon óvatosnak lennünk itt a percepciók kapcsán. És jól látszanak egyébként ennek az orosz térnyerésnek a korlátai is, ugye itt utalnék például a Wagner-zsoldos csoportra, amit nyugaton hajlamosak vagyunk túl misztifikálni az ő tevékenységüket, de hát ugye, ha megnézzük, hogy őket hol vetették be az elmúlt években Afrikában, ugye Líbiában, Közép-Afrikai Köztársaságban, Mozambikban, és legutóbb Maliban, hát a mérleg az minimum kettős, de hát mondjuk Mozambikból mondjuk ki nyíltan a Wagner csoportot az iszlamista felkelők kiverték, és hát a líbiai mérleg sem túl pozitív a Wagnerre nézve. Tehát azt látjuk, hogy az orosz ambíciók nagyok, ugye ahol az oroszok felbukkannak, ott rögtön megindul így a nyugat részéről egy néha már kicsit ilyen hisztérikusnak tűnő reakció, de azért az, hogy az oroszok le tudják választani még az afrikai szövetségeseket nagy számban a nyugatiakról, ez a veszély azért még nem fenyeget.
És mi a helyzet Kínával? Ugye ott a források is sokkal bővebben vannak, ráadásul Kína a maga úgynevezett puha erejével és azokkal a szisztematikus építkezésekkel, amelyeket most már mondhatjuk, hogy lassan évtizedek óta folytat különböző afrikai országokban, akár szimpatikussá vagy szimpatikusabbá is teheti Kínát, mint mondjuk a nyugati hatalmakat. Ugye itt iskolákat épít, és miközben persze nagyon ügyesen elveszi, ami neki kell, de mégiscsak azt sugározza, hogy ő ösztöndíjakat ad, sőt, fölemeli az adott ország tehetséges diákjait, elviszi Kínába például egyetemre.
Így van, és itt valóban egy jóval mélyebb és komplexebb kínai stratégiát látunk, mint az orosz stratégiát, de az elmúlt években is pár dolog azért napvilágot látott. Az egyik nagyon fontos ilyen elem az, hogy a koronavírus járványt, akárhogy is próbálták a kínaiakat bemutatni, azért az afrikai zöme azt egy kínai járványként apostrofálta, ami a puha kínai diplomáciának egy óriási pofont jelentett. Ugye ráadásul ennek kapcsán nagyon sok rasszista támadásra került sor Kínában afrikai közösségekkel szemben, és hát nagyon sok kínai nagykövet volt kénytelen ugye raportra menni afrikai fővárosokba. Ez nem tett jót a kapcsolatoknak. A másik ilyen nagy strukturális probléma az, hogy a mézesetek elmúltak. Tehát ez a kínai mantra a belügyekbe való belenemavatkozással, annak kapcsán, hogy ők nem nézik, hogy mennyire vannak demokratikus normák, vagy mit csinálnak az adott kormányok. Ugye ez működni látszott egészen addig, míg ki nem derült, hogy a kormányzatok olyan irányba viszik az országot, ami jelentősen veszélyezteti a kínai befektetéseket, és itt azért milliárdokról, 10 milliárdokról van szó. És az elmúlt években több olyan eset is előfordult, amikor a kínaiak kicsit erélyesebben jelentek meg, és azért ez nem tetszett az afrikai vezetőknek, és a lakosságnak sem. És ugye végül, de nem utolsó sorban, épp a belügyekbe való benemavatkozása, és ugye ez a puha kínai térnyerésnek a korlátai megmutatkoznak ott, ahol aktív fegyveres konfliktusok alakulnak ki korábban stabilnak itt megbízható szövetségesek esetében, mint például Etiópia. Most sajnos azt látjuk, hogy a kínaiak így széttett kézzel állnak, és hogy igazán nem nagyon van eszközük arra, hogy rábírják a feleket a fegyvernyugvásra. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy a kínai stratégiának a katonai lába az nagyon gyenge, a kínai katonai képességek is, amit Kína ki tudna vetíteni, akár Afrikáig, ezek egyelőre vagy nem elégségesek ehhez, vagy Kína nem mer még hozzájuk nyúlni, pont azért, mert ezt a puha erőnek, meg a puha hatalomnak a képét ezzel erősen erodálná, és hát azonnal megjelenne ugyanaz a vád, mint ami nagyon sokszor megjelenik a nyugatiakkal szemben, hogy Kína katonai erővel kvázi újra gyarmatosítja Afrikát.
Ezek szerint akkor az Európai Unió országai, illetve az Egyesült Államok Afrikában, ha továbbra is a jelenlegi politikát folytatja, akkor kimondható, hogy sikeres tud maradni? Annak ellenére, hogy rengeteg a fiaskó a különböző helyzetekben?
Én úgy fogalmaznám át ezt a dolgot inkább, hogy messze nem állunk olyan rosszul a kontinensen, és itt az európai hatalmaktól kezdve beszélünk az USA-n át Japánig, mint ahogy ez így első blikre látszik. Nagyon fontosak azok a történeti, gazdasági kapcsolatok, amiket Európa-Afrika kapcsán, még akkor is, ha gyakran a gyarmatosításon keresztül, de megszerzett. Teljesen világosan látszik, hogy Kínában nincs meg a tudás arra nagyon sokszor, hogy hogyan is néznek ki ezek a nagyon komplex etnikai összetételű országok. Ezzel a kínaiak nagyon sok aknára futottak rá, például ugye a korábban említett Etiópia kapcsán. És én még egy példát szeretnék mondani csak arra, hogy itt beszéltünk a Kínának az erőkivetítő képességéről. Tehát, hogy a Kínának nagyon masszívan és szisztematikusan kell építkeznie, még a viszonylag látható katonai jelenléthez is a kontinensen. Úgyhogy az Egyesült Államok esetében az úgy néz ki, hogy 2020 vége felé Donald Trump egyszer csak eldöntötte, hogy az amerikai haderő kivonul Szomáliából, és két hét múlva a 5-6 éve épített amerikai katonai jelenlét az gyakorlatilag megszűnt. Tehát az amerikaiak egy az egybe lényegében kijöttek, ott hagyták a szomálikat, akik azt mondták, hogy így nem fognak tudni harcolni az Al-Shabaab-bal szemben. Most kb. Egy hónappal ezelőtt megszületett az amerikai döntés, hogy az amerikaiak visszamennek, és egy héten belül az amerikai haderő visszament oda. Ugye nincs más olyan játékos a globuson, aki ezt meg tudna hasonló tempóban csinálni. Ugye az más kérdés, hogy minek volt szüksége erre a kállai kettősre, De kétségtelen tényleg, hogy ebben az amerikai képességek messze meghaladják például Kínának a jelenlegi lehetőségeit.
És egyébként hosszú távon ez a sikeres recept?
Ezt nem mondanám, pont a stratégiai irányoknak a problémái miatt, de hogy én mégis azt mondom, hogy olyan tudás, tartalékok kulturálisan, gazdaságilag, politikailag, történetileg halmozódtak fel a nyugatnál, amelyek Kína vagy akár Oroszország számára még nagyon komoly kihívást tudnak jelenteni. Nem fordulhatunk el Afrika felől, nem tehetünk úgy, mintha nem foglalkoznánk az orosz-kínai térnyeréssel, de hogy ez nem is történik egyébként. Tehát elolvasunk az Afrikomnak, ugye az Egyesült Államok Afrikai Stratégiai Parancsnokságának a dokumentumait, tehát őket már rég nem a terrorizmus érdekli, rég nem a klímaváltozás érdekli, őket az orosz és kínai geopolitikai versengés érdekli Afrika kapcsán. Tehát, hogy megindult a felkészülés, hogy erre választ adjanak, és ennek látjuk is az elemeit.
A Migrációkutatóintézet igazgatóját, Marsai Viktort hallották.